No, hát az ilyen alkalom, akkor, mint a mai, nagyon könnyű készülni tanításra, mert ugye a témaválasztás az adott, tehát most nem a karácsonyról fogok beszélni, nem is a húsvétről fogok beszélni, hanem... Így van. Igen, és a pünkös kapcsán igazából a pünkösnek az üzenete, én azt gondolom, hogy egy rendkívül bátorító üzenet. Rendkívül bátorító üzenet. Előre bocsátom, hogy valószínűleg, pláne így tudva, hogy ki az, akikhez most beszélek, valószínűleg nulla új információt fog nektek mondani. Lehet, hogy egy-kettő, de szerintem valószínűleg nulla. De attól még, hogy nem új az információ, attól még rendkívül fontos. Mert ezek olyan alapvető igazságok, amik az életünknek a részei, vagy pedig hangsúlyos részei kell legyenek. Úgyhogy akkor a bevezető részt át is ugrom, és beleugrok az első pontba, a témába, amit... és igazából az én személyes bizonyságtételem, mert Isten így, engem így mutatta be, vagy számomra így mutatta be az ő szent lelkét, ő szent szellemét, tehát így döbbentett rá, hogy nekem szükségem van rá. Ezt már meséltem nektek, nincsenek sok új vicceim, nincsenek új sztoriaim. Tehát, hogy mi most a Szent Szellemnek a korszakában élünk. Mondhatnánk, hogy most korszakot nézünk, mondhatnánk, azt hiszem úgy hívják ezt, hogy az egyháznak a kora. Hogyha megnézzük a teremtéstől kezdve, hogy milyen nagy korszakok voltak, most csináltam ilyen felosztást, hogy Isten hogyan viszonyult az emberekhez. Ugye legelső korszak azt mondom, hogy a teremtéstől a bűnesetig tudott úgy közösségben lenni az emberekkel, mint utána nem tudott. A bűnesettől az özönvízig, ugye az özönvíznél ott azt mondta Isten, hogy jó, akkor most kezdjük előről. És az özönvíz utántól mondjuk Ábrahámig látok egy korszakot, miért Ábrahámig? Mert hogy Ábrahám az, akivel először is szövetséget köt Isten. Tehát megszületik az ábrahámi szövetség. Aztán Ábrahámtól Mózesig, mert ott megint egy másik szövetség születik, ugye a Sínai hegyen, ott kötetik egy szövetség. Aztán Mózestől Jézusig, Jézus konkrétan, hát végül is Jézusnak a földi szolgálatáig. Aztán látok egy időszakot, ez egy rövid 40 napos időszak Jézus mennybe menetele és pünköst között, és pünköstől egy új korszak kezdődik. És most itt gondolkoztam azon, hogy meddig tart az időszak, tehát most a Jézus második eljöveteléig szerintem egyébként az ezer éves királyságig fog tartani, és már ha csak valaki nem azt mondja, hogy azon már túl vagyunk, erről tudom, vitatkoznak a teológusok, és aztán az ezer éves királyságtól a végítéletig lesz megint egy időszak. Mindenesetre most abban az időszakban vagyunk, ami pünkösd után, és mondjuk az ezer éves királyság előtt van. Én így gondolom. Ugye mi a nagy különbség itt a korszakok tekintetében? Az az, hogy az egyháznak a kora előtt, mielőtt az emberek újjá tudtak volna születni, Istennek a Szent Szellem nem tudott állandó módon lakozást venni emberekben. Az egyik bibliaiskolás anyagban volt egy illusztráció, hasonlat, nem emlékszem már minden részletére, de ez így megmaradt bennem, hogy ahogyan Noé a bárkában ott van, és ahogy már eláll az eső, és apadni kezd a víz, mert fújja a szél, ugye Noé kiengedi a galambot, és a galamb ugye a Szentléleknek az egyik formája, vagy nem tudom, szimbóluma. Ugye a galamb kirepül, de nem tudott sehol, nem talált sehol nyugalmat magának, ezért visszarepült. Tehát kiküldte, és visszajött hozzá. Aztán a második pontra nem emlékszem, hogy visszajön ugye egy olajfaággal, bár valószínűleg ott is ki lehetne fejteni miért, de ugye a harmadik az, hogy kiküldte, és már nem jön vissza többé. Tehát, mint ahogy Isten is a Szent Lelkét kiküldte, és már nem az volt, hogy csak egy időre tudta kiküldeni, hanem aztán vissza kellett menjen hozzá, hanem ott maradt, már nem jött vissza többé. Ugyanígy van a pünkösd után, elküldte a Szent Lelkét, Szent Szellemét, és ő már nem megy vissza többé a mennybe. Tehát most nyilván gondolom, izé van szabad bejárás oda, de úgy értem, hogy nem kell minket elhagyjon, mert Isten minket teljesen megváltoztatott úgy, hogy be tudjuk őt fogadni, úgy, hogy örökre bennünk maradhat. De a lényegi pontja ennek az az, hogy ma a Szent Szellemnek a korában élünk, és nekem is, nektek is, mindenkinek az egyházban, nekünk az életünknek a központi része szükséges legyen a Szent Szellem. Igazából most a sztori része az volt, és ez annyira szép ez a történet, mert annyit csináltam, hogy én igazából kerestem Isten, mondhatom így. Nem azért, mert újjá voltam születve, de éreztem, hogy valami hiányzik az életemből, többre vágytam, többet akartam, tralala, és már bedarálta izé a munka, korán 7 óra valahányra kellett járnom dolgozni, ez még Angliában volt kint, és én nem tudom, mikor indultam 6 óra körül otthonról, hajnali 6-kor, hajnali 7-re jártam. Na mindegy, akkor megcsináltam azt, hogy én 4-kor fölkeltem, akkor szépen izé, zuhany, nem mert úgy izé rendbeszedi magát, és akkor fél óra bibliaolvasás, és fél órát imádkozni, és akkor tudjátok még ezt így, hogy szokták tanítani, hogy hálaadások, imakérések, és akkor na, csekkolt, hogy miből lesz hálaadás az imakérések közül. Ezt így a klasszikus formájában csináltam, és nem egy ilyen, tehát nem az volt, hogy angyalok énekeltek a fejem fölött ez alatt, sokszor volt olyan, és így belealudtam, amíg imádkoztam, és akkor így, mennyi az idő, már indul, tehát ilyenek is voltak. De Isten annyira megáltotta ezt, csak hogy egyszerűen kialakítottam egy szokást, egy rutint, hogy egyszerűen akarok tőle többet, akarok belőle többet. És ez alatt, az időszak alatt volt az, hogy János 14, 15, 16, amikor Jézus mondja, hogy én elmegyek, és elküldöm az atyának az ígéretét, a Szent Lelket, aki az igazság lelke, akit blablabla. És szerintem valószínűleg akkor is úgy olvastam, hogy nem egy fejezet egy alkalommal, hanem csak néhány igevers. Tehát magyarul heteken keresztül ezt olvastam, és nem vagyok egy nagyon villámgyors valaki, de azért, hogy heteken keresztül ugyanazt olvasom, szerintem leesett a tantusz, hogy Jézus elment és elküldt le a Szent Lelket. Tehát, hogy ez így leesett. És Jézus elment, elküldt le a Szent Lelket, és ez volt a kijelentés, hogy ez, mit tudom én mondjuk időszámításunk szerint, 30-40 körül lehetett, hogy ez elhangzott ez a mondat, vagy ez a pár mondat. És azóta, hát mi történt? Annyi történt, hogy naptárba lapoztunk egy pár évet. Ennyi történt. De nem változott más. Tehát a Szent Lelket elküldte, a Szent Lélek itt van, és hogyha Jézus azt mondta, hogy na, én most viszlát, én megyek, de ő el fog jönni, és az jobb lesz nektek, akkor lehet, hogy nekem dolgom van ő vele. Lehet, hogy nekem dolgom van a Szentlélekkel. És ez egy nagyon fontos pont, ami az én bizonyságtételem, hogy nekünk dolgunk van a Szentlélekkel. Dolgunk van. Tehát nem az érdekélünk, tök jó, hogy van, csinál, amit szeretne, nem, nekünk személyesen dolgunk van a Szentlélekkel. Mondanék még pár dolgot. Tehát szeretnék beszélni a Szentlélek keresztségről. Aztán a tűzkeresztségről, aztán néhány egyéb gondolat. És nem akarok nagyon mélyen belemenni ilyen teológia, olyan izé, hogy ezt jelenti, azt jelenti. Nem. Én most itt összegyűjtöttem egy jó pár igeszakaszt, és kicsit úgy, mint a pár alkalommal ezelőtt volt szó a lélek gyümölcséről, ami tök jó volt, hogy ott volt egy felsorolás, és akkor aztán imádkoztunk azért, amit Isten kiemelt számodra. Ez szerintem nagyon jó megközelítés volt. Most is több minden el fog hangozni, biztos vagyok benne, hogy valami számodra ebből legrelevánsabb lesz, hogy Isten esetleg kijelent, hogy igen, ez nekem most, aztán tök jó lenne esetleg azért imádkozni. De ne ugorjunk a végére még. Az első dolog, amit felírtam, az, hogy a Szent Lélek ő teremt. Ő létrehoz. Létrehoz. Ugye 1 Mózes 1, teremtés, oda se lapozok. A föld pedig kietlen volt és puszta, és sötétség volt a mélység felett, az Istennek a szelleme pedig ott lebegett a vizek felett. Ezt írja az ige. Most ezt fordítottam, de ez a lényeg, hogy a vizek felett ott lebegett Istennek a szelleme. Azt hiszem, van olyan fordítás, amiben úgy mondja, mint egy ugyan Jézus is használta ezt az illusztrációt, hogy van egy tyúkanyó, és a tollaival takarja a kis csibéit. Valahogyan így a Szent Szellem is ott volt, már a teremtéskor részt vett benne. És én azt látom az igében, hogy a Szent Szellem a mai napig teremt, létrehoz dolgokat. A nyilvánvaló példa, ami ugye a pünkös maga, az egyháznak a születése, a Szent Szellem kiáradása által született meg az egyház. Tehát az egyház is így született meg, hogy a Szent Szellem részt vett a teremtésében. Tehát a Szent Szellem teremt, létrehoz, újat hoz létre. Elnézést. Három, biztos van több is. Azon gondolkoztam el, hogy milyen nevei vannak a Szent Szellemnek. Ugye Jézus mond kettőt a János 14-ben, és aztán az Efézus 1-ben hozok egy dolgot, amit végig ebben a felsorolásban vettem. Az első, János 14-16, ugye úgy, mint hogy Istennek, ugye az Úrnak vannak a nevei, mint a Úr a gyógyítód, az Úr a, nem tudom, a Ószövetségből ezt össze lehet gyűjteni. Itt is olvasunk, hogy tehát egy név ugye leír valamit egy szeméről, elmond valamit róla. János 14-16. 15-től olvasom. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Tehát vigasztaló. Aztán másik, a protestáns újfordítás, aztán pártfogónak fordítja ugyanezt. Vigasztaló. A Szent Szellemnek ez a neve... Mondjuk azt lehet, hogy megköszönöm. Köszi. Tehát a vigasztaló pártfogó a Szent Szellemnek az egyik neve, mondjuk így, és itt a Bibliában nagy vével van, mint vigasztaló. Ő vigasztal, ő pártfogol. Hogyha és ezt Isten már ezen a néven keresztül is szolgál mi felénk, és ad nekünk dolgokat. Tehát, hogyha nekünk, ha úgy érzed magad, hogy vigasztalásra van szükséged, hogyha elnyűtnek érzed magad, szomorú vagy, ő megvigasztal. A Szent Szellem ezt teszi. Ő megvigasztal, ő fölemel. Meg is tud újigat, nem tudom. Tehát ez az ő egyik szolgálata. Mi felénk, az egyház felé, hogy ő vigasztal minket. Amikor kemény dolgokon megyünk keresztül, amikor zűrös időszakokon megyünk keresztül, ő ott van bennünk, ő ott van velünk, és megvigasztal minket. Folytatom a 17-es versen. Bocsánat, a 16-os. És kérni fogom az atyát, és más vigasztalót majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Kettős pont, az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Itt a másik neve, ha mondhatnánk a Szent Szellemnek, az igazság lelke. A Szent Szellem az igazság lelke. Ha meg vagyunk zavarodva, ha nem tudjuk, nem vagyunk biztosak dolgokban, már mi magunk sem, a Szent Szellem az igazságot szólja nekünk. Mert ő az igazság lelke. Ha nem tudjuk, mi az igazság, akkor ő ott van, és azt fogja mondani nekünk. Ez egyik szolgálata, hogy igazságot jelent ki nekünk. Mert igazságra pedig szükségünk van. És nagyon sok megtévesztés van ebben a világban, de bennünk van, velünk van az igazság lelke. A harmadik pedig, ezt az Efézus 1-ből olvasom. Efézus 1:14. 13-ostól olvasom. Ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételt a megígért szent lélekkel, aki örökségünk záloga, hogy megváltsa tulajdonát dicsőségének magasztalására. A szent lélek, itt Pál azt mondja, hogy ő az örökségünk záloga. Tehát mi az, hogy zálog? Az, hogy valamit ott, mondjuk elmegyek a Margit szigetre, és hogyha ott lehet ilyen bringóhintót bérelni, egyébként ezt tökázért nem lehetne csinálni, de csinálják. Azt mondják, hogy adjam oda fényképességet, mondjuk személyemet. És akkor azt ott lerakják, és akkor tudják, hogy én vissza fogok menni oda, mert nem fogom ott hagyni a személyemet. Tehát nem az van, hogy elindulok a bringóhintóval, és akkor ki az Árpád hídra, aztán megyek az első, nem tudom hova. Vissza fogok menni. Mert zálogban ott hagytam a személyemet egyébként, ez, ha jól tudom, nem egészen jogszerű, és múltkor ezt éreztem, és akkor elfogadtak helyette valami, tudom, 10-20 000 forintot valamennyit. De ez a zálog, ugye, hogy valamit adok, ami utána garantálja, hogy én nem fogok csak úgy kiszállni a buliból, hanem vissza fogok menni azért. A Szent Lélek is az örökségünknek a záloga. Tehát Isten azért is adta nekünk a Szent Lelket, hogy ezt már nem fogja visszamenni tőlünk, és ez kvázi, amiben tudunk kapaszkodni, hogy igen, mi a teljes erősségünket meg fogjuk kapni, mert itt van bennünk és velünk a Szent Lélek. Tehát ez is az ő egyik jelentősége, mondjuk így, hogy ha tűnődünk azon, hogy ó, Isten mennyi mindent megígért, Isten megígérte a jövőre, a mennyben megígérte, hogy mi lesz, tényleg úgy lesz. És akkor erre legyen az a gondolatunk, hogy hát persze, hogy így lesz, hiszen itt van bennünk a Szent Lélek. Itt van bennünk, és Isten Szent Háromságnak a harmadik személye, tehát hogy így nem tudom ennél nagyobbat, mit adhatott volna Isten. Ő itt van. És ebben legyünk bizonyosak, és tekintsünk őre úgy, hogy emiatt is teljesen biztosak lehetünk az örökségünkben. Jó, összegyűjtöttem még néhány gondolatot, hogy azon túl, hogy a Szent Szellemnek össze-vissza használom, mindegy, ugyanaz. Tehát az ő nevein túl milyen szolgálatai vannak, amit az ige ír. Hogyan szolgál ő, és hogyan szolgál ő mifelénk, ti felétek. És hogyha esetleg valami ezek közül úgy érzed, hogy hiányzik az életedben, akkor azért van benned a Szentlélek, hogy ő így szolgáljon feléd ezeken keresztül. Tehát, hogyha hiány szenved szemében, akkor kérjük őt, kérd őt, és ő meg fogja tenni, mert ő hűséges, ő szolgálni fog feléd ebben. Ugye a legelső, ami végül is ehhez kötődik az Efézus 1:13-ban, megpecsételt. Tehát a Szentlélek, ő megpecsétel. Azt hiszem, hogy jobb az a szó, hogy elpecsétel. Én ezt jobbnak találnám. A Szent Lélek És nekem ez volt egy újszerű gondolat, mikor először hallottam, nyilván minden új gondolat újszerű, mikor először hallottam, mert úgy értem, hogy ez egy, úgy megütötte a fülem, hogy erről beszél itt Pál is. Újjászültünk, vagy újjászülettünk, és miután újjászülettünk, a Szentlélekkel elpecsételt minket Isten. Ugye valamit elpecsételni azt jelenti, hogy az már az enyém, de van ebben az elpecsételésben egy olyan is, hogy az már egy enyém is marad. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk amiatt aggódunk, hogy mondjuk Isten a szövetségből kiesünk, nem akarok ebben most belemenni, de hogyha tartunk attól, hogy megmaradunk-e Istenben, Isten maga őriz minket a Szentlélek által, mert elpecsételt általa. Tehát Istennek a megtartó ereje, ami számunkra, ő benne, a Szentlélek. És ebben tökre megnyugodhatunk. Jézus mondja, hogy senki nem ragadhatja ki az enyémet az én kezemből. Ez a gyakorlatban így valósul meg, hogy a Szentlélek minket elpecsételt. A Márk 13, 11 és Lukács 12, 12. Az egyikhez odalapozom. Márk 13, 11. Itt Jézus a végidőkről beszél, és azt mondja, hogy amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, amit abban az órában, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Tehát, amikor üldöztetés alatt vagyunk, akkor konkrétan szavakat ad nekünk a Szentlélek. Hogy mit mondjunk? A Lukács 12-12-ben ugyanez van. A Szentlélek nekünk konkrét szavakat ad, hogy ezt mond. És erre hagyatkozhatunk. Most itt a kontextus az üldöztetés. Én azt hiszem, hogy más helyzetben is meg fogja tenni azt, hogy konkrét szavakat mond, de az biztos, hogy itt az ígéret, üldöztetés során még csak gondolkoznunk sem kell azon, hogy erre mit mondjak, majd a Szentlélek megadja. Nem tudom, hogy van-e ilyen élethelyzeted, amiben fogalmat sincs, hogy mit mondjál, esetleg megpróbálhatod azt bátorítani, hogy kérde Szentléleket, hogy konkrét szavakat mondjon neked. János 14-re átlapozok, János 14-15-16, ott rengeteg minden van. Kezdem a János 14-jel. Ott azt mondja Jézus, a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket. Mindenre megtanít titeket. Én azt hiszem, hogy itt a mindenre, én meg akár mondanám azt is, hogy az ember hitén múlik, hogy mit ért bele ebbe a mindenbe. Tehát nem tudom, akár hogyha mondjuk egy, nem, ez nem jó példa, olyan helyzetben vagyok, hogy nekem, nem tudom, tudnom kellene vezetni egy kombányt vagy traktort, még akár azt is meg tudja tanítani nekem ott, hogyha az ember hitén múlik, de az biztos, hogy Isten országának a titkaira, ez biztosan így van. Biztosan így van, mert Jézus azt mondta, hogy mindenre megtanít minket a Szentlélek. Tehát ő egy tanító. Ő tanít minket, és mindenre meg akar és meg tud tanítani minket. Rajtunk múlik, hogy mennyire tanulunk tőle. Ez ő egyik szolgálata, tanítani. Én ezt nem értem, sosem tudom megtanulni, sosem fogom érteni. Nem, a Szentlélek mindenre megtanít minket. Folytatom a mondatot, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Tehát, halleluja! Nem kell Covington-t szedni senkinek. Én úgy szoktam mondani, hogy ha a boltba megyek, és három dolognál többet kell venni, akkor nekem listát kell írnom, különben abból, ha már négy dolog, egy ott fog maradni a boltba. És persze veszek helyette 10 másikat, amit nem írtam fel listára, de ez egy másik kérdés. Egyébként meg nagyon fontos az emlékezés az Istennel való kapcsolatban. A szívnek a keménységének is egyik jele az, hogy nem tudunk emlékezni. Ugye itt a 5000 ember meg a 7000 ember megvendégelése kapcsán is Jézus ezt mondta a tanítványoknak, hogy hát nem emlékeztek. A Szentlélek eszünkbe juttatja azokat, amiket Jézus mondott nekünk. És én azt hiszem, hogy nem is csak a szavakat, hanem azoknak a jelentését. Tehát ő azért van itt, tehát hogyan szolgál ő felétek, felém, mi felénk. Ha úgy érzed, hogy már nem emlékszel a dolgokra, támaszkodjál a Szentlélekre. Kérd őt, és ő emlékeztetni fog téged. Vissza fogja hozni ezeket a gondolatokat, ezeket a szavakat. A 15-ös, János 15-26. Amikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, az, aki az atyától származik, ő majd bizonyságot tesz én rólam. Tehát Jézusról tesz bizonyságot a Szent Szellem. A Szent Szellem megmutatja neked, megmutatja nekem, megmutatja nekünk, hogy milyen Jézus. Őről fog beszélni. Megyek tovább, mert sokáig fog különben tartani, nem fejezzük be időre. A 16-os fejezetben a 8-as verset olvasom. És amikor ő eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem látok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világ félelme megítéltetett. Tehát ezekről fog bizonyságot tenni, és ezt fogja kijelenteni a Szent Szellem. Bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy amikor mi nem hiszünk, a Szentlélek meg fogja nekünk mutatni, hogy figyelj, te most nem hiszel. Nem ítélni fog minket, hanem segíteni fog ezzel, hogy hello, bello, csak tudd, itt most nem hitben jársz. Én úgy gondolom, ezt mondja, igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, tehát a Szentlélek ki fogja jelenteni bennünk, és bizonyossá tesz minket abban, hogy Jézus az atyánál van, és ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A világ fejedelme az ördög, a sátán megítéltetett. Erről tesz nekünk bizonyságot a Szentlélek, hogy az ördög már meg van ítélve, le van győzve. Ha valaki fél az ördögtől, ha valakinek problémája van vele, a Szent Szellem egyébként amúgy is, hogyha esetleg valaki konkrétan az ördögnek a jelenlétét érzi, a legjobb taktika ilyenkor imádkozni a Szent Szellemhez, hogy az ő jelenlétét érezzük. Ő is ott van. Az ő jelenlétére, hogyha rádöbbenünk, akkor teljesen megváltozik minden. És az ördögnek ez egy trükkje, és ki lehet húzni a méregfogát ennek a dolognak elég könnyen. Mert hogyha Isten jelenlétét érezzük, akkor az ördögnek, ha érezzük is jelenlétét, úgy eltörpül mellette, hogy az ember ezen túllép egyből. Pláne, hogyha a Szentlélekhez kiálltunk, ő ki fog jelenteni, hogy ez a valaki, az ördög meg van ítélve, le van győzve. Úgyhogy nem tud nagyon sokat kavarni, hogyha csak engedjük neki. János 16, megyünk tovább, János 16-13. Ó, de azt olvastam fel. Nem. 16-13. Nem azt olvastam fel. Igen. De amikor eljön az, aki az igazság lelke, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat hallja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek. Tehát ezt mondja az ige, hogy a Szentlélek a jövőbéli dolgokat is kijelenti nekünk. Um, Én azt hiszem, hogy itt megint van egy olyan, hogy most milyen eljövendő dolgokat jelent ki. Tehát ha az ember nagyon akarja, akkor lehet, hogy olyan dolgokat is kijelent, amit te szeretnél tudni. Ebben most nem akarok belemenni, erről nincs különösebb kijelentésem. Tehát ne menjünk most délután egyből akkor online tőzsdére föl, hogy akkor mi lesz az árfolyam, melyiket vásároljuk. De az biztos, hogy ez ige azt ígéri, hogy valamilyen módon jövőbeli eseményeket is kijelent nekünk a Szentlélek. Ha valakinek... Na, mindegy, menjünk tovább, mert megy az időközben. Mi ebből, ami vonjunk le konklúziót, hogyha nekünk valami szükségünk van arra, hogy lássunk, vagy Isten úgy gondolja, hogy szükségünk van, hogy lássunk a jövőről, kérhetjük tőle, az egyik szolgálata. János 16:14, ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és kijelenti nektek, a Szent Szellem, a Szent Lélek Jézus dicsőíti. És én mondhatom azt, hogy mindig Jézus dicsőíti. Pál apostol máshol mondja, hogy senki nem mondhatja azt, hogy Jézus az Isten fia csak a Szent Lélek által. És senki sem mondhatja a lélek által, hogy Jézus átkozott, azt hiszem így mondja, vagy így írja. Tehát a Szent Szellem mindig Jézus dicsőíti. Őről tesz bizonyságot, őt dicsőíti. Átugrottam egyet? Átugrottam. Igen, átugrottam. Mert a 16:13-ban olvassuk még azt, hogy azokat szólja, amiket hall. Tehát a Szent Szellem, ő egy forró drót Istenhez. Mint a piros telefon, tudjátok. Azt hiszem, nem tudom, ki írja, talán Jakab vagy Péter, hogy senki nem ismeri az embernek a gondolatot, csak az embernek a lelke, ugyanúgy senki sem ismeri az Istennek a gondolatot, csak az Isten lelke, aki az Isten mélységeit ismeri, vagy átjárja, nem tudom most pontosan idézni. De ugyanez a logika, hogy a Szent Szellem pontosan ismeri és érti Istennek a gondolatait, hallja őket, és azt fogja szólni nekünk. Tehát igazából mi ilyen forró drót jelleggel halljuk Istent, amikor a Szent Szellem szól nekünk, mert a Szent Szellem Istent hallja, és aztán ő szólja azt mi nekünk. Amit hall, amit lát, arról tesz bizonyosságot, és azt szólja. Átlapozok az Abcsel elejére, ott Jézus mond néhány dolgot, Abcsel 1:8. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában is a föld legvégső határáig. Erőt kapunk. A Szentlélektől erőt kapunk. Ez egy ígéret, ha gyengének érzed magad, erőtlennek érzed magad, a Szentlélek erőt ad neked. És nem ha, meg akkor, meg abban az esetben, ha aki újjászületett, abban már ott van Szentlélek. Abban ott van ez az erő. Abcsel 4:31. Ott azt olvassuk, hogy miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek minnyáján Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették. Én azt látom, hogy nem csak erőt, hanem bátorságot is ad a Szentlélek. És erről szerintem majd valamikor lesz egy külön tanítás, a bátorság, mert szükségünk van rá. Azt hiszem, példabeszédek könyvében van, hogy az igazak bátrak, mint az oroszlán. Van valami ilyesmi, most kikéne keressem, de tény, hogy ha valakinek igazán oka van bátornak lenni, azok az újjászületett hívők. Mert Isten maga lakozik bennük, és ővéki a győzelem. Ha valakinek oka van bátornak lenni, azok mi vagyunk. És a Szentlélek ezt teszi. Bátorrá tette ott a híveket, minket is bátorrá tesz. És az 1:8-ra, hogyha visszamegyek, ott azt olvassuk még, hogy erőt ad, mire ad erőt? Általában is hiszem, hogy erőt ad, de itt konkrétan arról szól, hogy tanúim lesztek, és lesztek tanúim. Tehát erőt ad a bizonyságtételre. Erőt ad arra, hogy hitben menjünk, erőt ad arra, hogy jelek és csodák kövessenek minket. Erről meg vagyok győződve, ehhez is bátorságra és erőre van szükség. Róma 5-öt, nem lapozok oda, látom az óra mit mutat. Ott azt mondja, hogy a Szentlélek, tehát konkrétan úgy mondja Pál, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe kiárat az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. És ez az én bizonyságtételem személyesen is, meg az igé, és úgy gondolom ezt tanítja, hogy a Szent Szellem az Istennek a szeretetét kiárasztja a szívünkben. Bizonyságot tesz nekünk arról, hogy mennyire szeret minket Isten. És ugye ebben kell meggyökerezzünk, és megalapozódjunk. Róma 15-ben olvasunk, Róma 15-16. Az úgy szól, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között, Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezve, hogy a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt legyen. Tehát valami megszentelést látok, amit a Szentlélek végez. Minket megszentel itt áldozat, pogányok áldozata, amiről szó van. De én úgy látom, hogy a Szentlélek szenté tesz, megszentel. Megszentel minket, megszenteli azt, amit csinálunk. Ez is az ő szolgálata. A Galata 5-höz nem lapozok oda, ott van a Szentléleknek a gyümölcse. Ezeket is a Szentlélek végzi. Mi bennünk tök komoly dolog. Hosszú tűrés, békesség, szeretet, hűség, jóság, tralala. Ha ezekben valaki hiány szenved, ott van benne a Szentlélek. Ez termi bennünk. Hagyatkozhatunk rá. És bele sem mentem most itt a Szentléleknek az ajándékaimba, ami egy külön sorozat lehetne. Talán majd amikor lesz is. Most csak annyit olvasok fel az 1 Korintus 12-ből, 12-7, hogy a lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És valahol, ahogyan megszületett az egyház, a léleknek a kiáradása által, ugye ott nyelveken szóltak a tanítványok, mindenki a maga nyelvén hallotta őket szólni az Istennek a dicsőséges dolgait, és 3000 ember megtért. Én azt látom, hogy a Szentlélek, ugye bennünk lakik, mi vagyunk a Szentléleknek a temploma, az egyház maga is a Szentléleknek a temploma, az egyházban is benne lakik, és az egyházat építi. A Szentlélek az egyházat építi, a Szentléleknek az ajándékai, megnyilvánulásai azért vannak, hogy építsenek. Tehát minket is épít a Szentlélek az ő ajándékai által, és az ő egyházat is építi az ő ajándékai által. Jó, kicsit felpörgetem már csak egy téma. Ugye a Máté 3.11-ben olvassuk azt, amikor Keresztül János azt mondja, hogy de van valaki, aki nálam nagyobb, aki utánam fog jönni, akinek arra sem vagyok méltó, hogy a sarujának a szíját megoldjam. Ő fog titeket megkeresztelni Szentlélekkel és tűzzel. És itt a tűzkeresztségről még pár gondolatot megosztanék. Ugye a Zsidók 12.29-ben olvassuk azt, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Tehát, vagy pedig az áldozatokat, ugye a tűz megemésztette. Most eszembe jut Illés proféta a Karmelhegyen, ott föl van darabolva az a nem tudom, bika vagy milyen állat volt. És alászállt a tűz, és föl emésztette az áldozatot. Tehát Isten a tűze által mindig is az volt, hogy ha neki adtak egy áldozatot, azt ő föl emésztette. És én ezt a képet már egyszer elmondtam valamelyik tanításban egy-két évvel ezelőtt, hogy nekem ezt úgy mutatta meg Isten, hogy az ő lelke bennünk olaj, hogyha ez egy olaj, akkor a tűz pedig ezt az olajat lángra robbantja. Tehát a tanítványoknál is megjelentek a tűz, tehát én azt hiszem, hogy az a tűzkeresztség volt, amikor a láng nyelvek megjelentek, és az olaj pedig táplálja ezt a tüzet, mint ahogyan én gyerek voltam, emlékszem, ezt a példát mondtam, nekünk volt otthon petróleumlámpánk, ahol volt a kis kanóc, volt egy kis tekerentyű, mert jobban be lehetett már tenni, meg kevésbé, és ott volt benne az olaj. Mi volt? Petróleum volt benne, nyilván azért petróleum lámpa. És az ember, ugye az úgy szívta föl az olajat, meggyújtotta az ember a lámpa tetejénél, akkor rárakta a szőjét, akkor szépen égett, és az úgy működött, hogy nem égett el a kanóc, hanem csak folyamatosan szívta föl a petróleumot azon a vászon izén keresztül. És ez annyira jó szemléletes példa, mert úgy jött ki az olaj a lámpából, hogy égett a tűz, ha nem égett a tűz, nem jött ki az olaj. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy ebben is van egy ilyen párhuzam, hogy ha mi égünk, lángolunk, akkor a Szentlélek a felszínre tud kerülni. Egyébként meg a petróleum lámpánál nem égett el, jó volt ilyen kis fekete izé rajta, igen, de nem égett el maga a kanóc, hanem az olaj égett. Tehát tehát hogyha mi vagyunk a kanóc, tehát minket úgy emészt Isten, hogy nem leszünk izé hamúvá közben. Tehát ez egy fenntartható dolog, azt gondolom, hogy az ember folyamatosan tűzben égjen Istenért. Egy idézettel zárnám a gondolatokat. Azt hiszem, hogy John Wesley Jánosnak volt egy ilyen idézet, ő mondta azt, hogy minden reggel lángra gyújtom magam Istenért, és a világ pedig jönni fog, hogy nézzen figyeljen engem, ahogyan lángolok. És azt hiszem, hogy ebben van egy igazság, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy Isten megadta, ami ehhez kell, mi kellünk ehhez még, a mi döntésünkkel. Hogyan áldozattá kell válnunk, amit Isten aztán fel tud emészteni. Vagy igen, tehát az római levélben olvassuk azt, hogy legyünk élő és szent áldozattá kell válnunk. Ha mi vagyunk az áldozatok, felajánljuk magunkat Istennek. Tehát ez kvázi ez a felajánlás. Ha mi magunkat, amink van, felajánljuk ő neki, akkor ő ezt használni fogja, élni fog vele. Jó. Kicsit késő van most, és egy dolog biztos, hogy imádkozzunk, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekünk azt, hogy mi az, ami nekünk ebből releváns, és bármit kaptok, légy szíves, osszuk meg egymással. De még egyszer ezeken végigfutok, mert lehet, hogy ezek, tehát hogy hogyan szolgál felénk a Szent Szellem, hogyan szolgál feléd, én felém, ő teremt, ő létrehoz, ő vigasztal, ő az igazságot kijelenti neked, ő téged elpecsételt, ő biztos támasz számodra, hogy te már az Istené vagy, és maradsz. Ha nem tudod, hogy mit mondjál egy szorult helyzetben, ő konkrét szavakat ad neked, ő mindent megtanít neked, bármit, mindent. Mindent, amit Jézus mondott, az emlékezetedbe visszahozza, emlékeztet. Ő Jézust kijelenti neked, őről a bizonyságot tesz. Kijelenti azt, hogy megmutatja neked, amikor nem hitben jársz. Ő bizonyságot tesz arról, hogy Jézus ott van az Atya mellett, imádkozik, érted? Az ördög le van győzve, legyőzetett, meg van ítélve a világ fejedelme, erről is bizonyságot tesz neked. Minden igazságba elvezet, amit ő hall Istentől, forró drót számodra az Atyához. Az eljövendő dolgokat megmutatja neked. Jézus dicsőíti, erőt ad neked, bátorrá tesz. Igazi tanúvá, bizonyságtevővé tesz téged. Az Isten szeretetét kijelenti a te szívedben. Megszentel téged, és amit te teszel Istenért. Gyümölcsöket terem benned, és ajándékokat ad neked. Hú, ez nagyon hosszú lista, meg sok minden, és valószínűleg még ennél több is van. Imádkozzunk, és hogyha szeretnéd, bármelyik kötök szeretné, hogy ezért imádkozunk. Egy konkrét dologért lehet, jelezzétek, légy szíves, meg egyébként bármit, amit éreztek, hogy a Szentlélek mond. Tehát pláne pünköskor legyünk csömbbe, figyeljünk arra, hogy Isten mit végez, mert mi az övéi vagyunk. Drága Szent Szellem, jöjj! És áradj ki, kérlek, itt ezen a helyen, és áradj ki mi ránk. A mi gondolatainkra, a mi szívünkre, elménkre, Jöjj, Szent Szellem.
Drága Szent Szellem, köszönöm neked, hogy te egy biztos pont vagy a mi életünkben. Köszönöm, hogy te nem változol soha, hogy tegnap, ma és holnap is ugyanaz leszel, és ugyanazt fogod mondani nekünk, amit az Atyától hallasz. És köszönöm, hogy vezetsz minket, hogy te adod az erőt minden nap, reggel, ahogy fölkelünk, te viszel minket előre. Köszönöm ez, drága Szent Szellem, és nagyon hálás vagyok neked, hogy te a miénk vagy, és hogy itt maradsz. Amen.
Drága Szent Szellem, köszönöm neked azt, hogy a te erőddel mehetünk mindig, és hogy hogyha a te tüzed ég bennünk, akkor az örömet ad, erőt ad, mindig felfrissít, és hogyha fáradtak lennénk, vagy csüggednénk, akkor is te adsz erőt, és azt is köszönöm, és azért is hálás vagyok, hogy a gondolatainkat is te tudod terelni, hogyha nem te körülötted forgunk, hogy nem az Atya körül forgunk, elterel a világ minket, de te akkor is, hogyha rád figyelünk, vagy visszafordulunk, és rád tekintünk, akkor teljesen más szemszögből látjuk a dolgokat, és akkor az akkor is erőt ad, amikor egyébként a körülményeink nem azt támogatnánk, hogy örüljünk, vagy elégedettek legyünk, de igen, benned ilyenkor még hálát is adhatunk. Ha másért nem azért, hogy megváltottál minket, hogy te vetted az újjászületést, te vitted végbe a Jézus áldozata által, de ha csak erre gondolunk, már akkor is hálásak lehetünk. Mivel örök életünk van te benned és veled. De köszönöm, hogy te adsz erőt, és azért imádkozom, hogy a tüzet azt gyújtsd fel bennünk és bennem is mindig, hogy a hétköznapok ne tudjanak lehúzni, és igen, mindig a te örömödben tudjunk megmaradni. Köszönöm neked Jézus nevében.
A Filippi levélből jött ez az ige szakasz, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. És azt hiszem, hogy most csak áldást mondunk, áldást mondok mindannyiunk felett, és az Úrnak az örömét hirdetem mindannyiunk felett. Amen.
Én is hálát adok neked, mennyi atyám, azért, hogy elküldted hozzánk a Szent Lelket, és kérlek, Uram, hogy taníts minket a Szent Lelk által, és használj is, és kérlek, hogy vezess, mutasd meg azokat a dolgokat, amiket látunk kell, és kérlek arra is, hogy megtanuljuk hallani a Szent Lelk hangját, és megkülönböztetni. Amen.
Drága Szent Szellem, hálás vagyok neked, hogy bennünk élsz, hogy bennünk laksz, és hálás vagyok neked, Uram, hogy a te láthatatlan, de békességgel jelenlevő személyed mindig bennünk él, bennünk marad. Én kérlek téged, hogy a viharokban, a hétköznapokban, Uram, legyél bátor, erődített várunk, hogy bármi, ami kimozdítana a te szent békességedből, az ellen tudjunk tenni. Tudjunk mindig dönteni a békesség mellett. Nem engedjük meg a haragnak, a békétlenségnek, a türelmetlenségnek, a hangjának való engedelmességet. És te benned, ha megmaradunk, akkor te is bizonyságot teszel mellettünk. Hálás vagyok neked, drága Szentlélek, hogy te körbezársz, körülveszel, megőrzöl, bátorítasz, vezet. És Uram, hogyha csak buktácsolunk is, és elesünk a te szemedben, akkor is olyanok vagyunk, akiket te fölsegítesz, nem hagysz bennünket elterülni. És hálát adok neked, Uram, hogy a te szereteteddel tudjuk bátorítani egymást, tudjuk erősíteni egymást, a szavainkkal fölépíteni egymást. Hálát adok neked, drága Szent Szellem, hogy te az a személy vagy, akitől mindig és minden pillanatban tanulhatunk. Köszönöm neked, hogy bennünk élsz. Amen.
Volt olyan téma, aminek kapcsán úgy igazán azt éreztek, hogy most Isten nektek mondta, hogy ez most valamilyen helyzetre, mert akkor ezért nem imádkozunk még. Vagy azzal, hogy azt mondtam, hogy ezért imádkozunk még, ezzel már biztos el sem mondjátok, de mindegy. Tehát... Amen. Igen, igen, igen. Istenünk, itt a szívünk, ami a tiéd, és neked adjuk azt újra, és lerakjuk eléd áldozatként az életünket, a jelenünket, a jövőnket, mindenünk, amink van, és mindenünk, amik vagyunk, Istenünk, ott van az asztalon, ott van az oltáron. És Szentléleknek tűze szája alá kérünk.
Amen.
És emészd föl ezeket. Emészd föl az életünket, hogy az életünk te rólad szóljon.
Amen.
És drága Szent Szellem, áradj rajtunk keresztül. Ebbe a sok sebből vérző világba, amit te annyira szeretsz. Áradj, Szent Szellem. Amen. Akkor ámen, akkor itt tegyünk egy pontot az alkalom végére, imádkozhatunk még amennyire lehet a háttérzaj mellett.
Parkinson-kor.